Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában megnézzük azt, hogy mi a helyzet most a turizmus terén a világban, a legfrissebb hírek a koronavírus járvány és turizmus kapcsán. Aztán meg elmegyünk majd Olaszországba, a Cinque Terrére, egy kicsit a Francia Riviera szélső részeire is elzarándokolunk, megnézzük a csizma sarkát, úgyhogy érdemes lesz velem tartaniuk. Szinte napi szinten megkapom azt a kérdést, hogy mikortól fognak majd utazni az emberek, mikor tudnak nyereséget termelni az utazási irodák a világban, mikor áll helyre a turizmus. Nos, rögtön meg tudom mondani, mihelyt kapok egy pontos információt azzal kapcsolatban, hogy mikor lesz vakcina, mikor lesz olyan védőoltás, amit általánosan be tudnak adni az embereknek, és bizonnyal hatásos. Tehát enélkül igazából ez nehezen megjósolható. A harmadik opció az, hogy együtt fogunk élni a vírussal, és nagy valószínűséggel akkor is a nyári időszakhoz hasonlóan azért lesznek nyitások, és a legtöbb ország kormányzata úgy dönt majd, hogy engedi a turistákat, hiszen ellenkező esetben az idegenforgalmi szektor és tovább gyűrűzve a idegenforgalmi beszállítói szektor is olyan gazdasági nehézségekkel küzd majd meg, amit nem tudnak uralni. Hát most is azért már nagyon nehéz bármit is tenni sokszor. Ugyanakkor még mindig bizakodók jó pár helyen. Végeztek Németországban egy kutatást, eszerint a német utazási irodák és az online utazási portálok azok azt gondolják, hogy ha a téli vagy a nyári szezonban már lesz majd egy kicsit reménykeltő foglalás. Egyébként a téli szezonra már foglaltak be körülbelül egy olyan az előző időszakhoz képest 10-12%-nyi foglalást regisztráltak, a jövő nyári szezonban is már elkezdtek gondolkodni. Eleve a németek sokkal korábban foglalnak, mint Közép-Kelet-Európában. Ugyanakkor a halasztások száma is óriási, tehát az idei nyári szezonról nagyon sokan a jövő évre halasztottak el utazásokat, vouchert kaptak cserébe, utazási lehetőséget. Érdekes, hogy a járvány második hulláma miatt bevezetett utazási korlátozások ellenére növekedtek Németországban a foglalások, miközben az augusztus végi állás szerint az idei nyári szezonban a foglalások alapján meg a sztornírozás költségével együtt összességében durván 3/4-ével csökkent az utazási turisztikai ágazat forgalma, ugyanakkor a 2020-21-es téli szezon, tehát a mostani téli szezon foglalásai, azok csak 59%-kal maradnak el az egy évvel korábbitól. Ez azt jelenti, hogy hát még így is jelentős a visszaesés, tehát több mint a fele a korábbi foglalásoknak nincs meg, ugyanakkor mégsem annyi, tehát mégsem a 3/4-re szállt el, mint korábban. Hogy mi lesz aztán ezekkel az utazásokkal, ezekkel a foglalásokkal, nyilván azt majd a járványügyi helyzet eldönti. Japánban még mindig érvényben van a szigorú beutazási korlátozás, ugyanakkor mégiscsak a turisztikai szolgáltatóknak, az idegenforgalomban élőknek szeretnének bevételeket generálni, és ezt úgy próbálják megoldani, hogy a belföldi utazók akár 50%-os kedvezményt is kaphatnak a közlekedési, az étkezési és a szállás költségekből, a belépőjegyek és a vásárlások árából is, tehát a belföldi turizmust is ösztönzik Japánban. A Tokióba, ha valaki elutazik, akkor először ezt kizárták, hogy akkor szintén kedvezményesen utazhasson, mert nagyon sokan a fővárosba gazdaságokból üzleti ügyeket intézni utazik. Október 1-től viszont már oda is ugyanezzel a kedvezménnyel utazhatnak a vidéken élő japánok, és vidékre is utazhatnak a tokiói japánok, és így tovább. Összességében az a cél, hogy ebből komoly bevétele legyen azoknak, akik a turisták elmaradása miatt nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Már korábban beindították a program elődjét, elvileg szeptember 31-ig lett volna ez a japán belföldi turisztikai élénkítő program, amikor is a japán állam a belföldi utazási költségeknek a 35%-át átvállalta. Aztán helyette meg még tovább segítik a belföldi idegenforgalmat. Október 1-től az eddigi 35% mellé további 15%-ot is átvállal a japán állam az utazási utalványok formájában. Ilyen vouchereket lehet kapni, és egyébként a szolgáltatások árának maximum 50%-áig beváltható. Tehát magyarul, ha valaki utazik, ha valaki jegyet vesz, szolgáltatást vesz igénybe, megnéz valamilyen látványosságot, ami belépős, akkor a felét voucherrel fizetheti ki, és ezt a vouchert pedig az állam biztosítja adott esetben. Január 31-ig tart a program, de akár hamarabb is véget érhet, ha a járványügyi helyzet ezt engedi. Van persze maximum szolgáltatás, tehát azért nem akarják azt elérni, hogy mindenki belföldön a szuperöltségos szállodáktól kezdve mindent igénybe vegyen. 20 000 ilyen lehet a maximális költés több éjszakás programok esetében. az ennél drágább utazásoknál is a rendszerben azért benne lehetnek, tehát akkor is jár támogatás, de nem érje el az 50%-ot, ezt a maximumot kaphatják csak meg. Az utazási kedvezményeket Japánban akkor lehet igénybe venni, ha a programokat regisztrált utazási irodánál foglalják, és a foglalás végén a fizetendő összeget automatikusan csökkentik a támogatás mértékével, és akkor a vouchert így felhasználják, és gyakorlatilag ez ennek a metódusa. De a szállásfoglaló felületeken is, hogyha valaki foglal, arra is vonatkozik a támogatás, belföldi repülőjegyekre is, ha utazási irodán keresztül foglalják ezeket. Az elektronikus kuponokhoz, meg a fizikai kuponokhoz egyébként sok helyen hozzájuthatnak az érdeklődők, ezek nem visszaválthatóak. Nem egyszerű azért a rendszer, itt sem, ez a szisztéma, de jelentősen élénkíti a japán belföldi idegenforgalmat. A Nemzetközi Légiszállítási Szövetség várakozásai szerint a légitársaságok még 2021 végén sem lesznek abban a helyzetben, hogy a készpénz állományuk növekedésnek induljon, addig pedig havi 10 milliárd dollár nagyságrendű veszteségeket kell elkönyvelniük. A szervezet vezető közgazdásza egy videokonferencián mondta azt, hogy a cégek a második negyed évben havonta átlagosan 17 milliárd dollár készpénzt használtak. Mostanra átlagosan 8,5 hónapnyi működésre elegendő szabad készpénzük maradt, hogy utána mi lesz, az kérdéses, úgyhogy ez elég komoly gondot jelenthet. A közgazdás szerint a bevételek 80-90%-kal, a kiadások ugyanakkor csak 50%-kal estek, sokan nem tudják lejjebb szorítani az általános működési költségszintet, így a légitársaságok folyamatosan veszteségek sorát termeli, és ez még szerinte a legtöbb légitársaságnál 8,5 hónapig elegendő. Egyébként az év hátralévő részében a számítások szerint havonta 13 milliárddal, összességében 77 milliárd dollárral csökken majd a készpénzállomány, és a jövő évben is még csökkenés várható. Ezt sokan nem élnék túl a IATA szerint, a Légiforgalmi Szövetség szerint, úgyhogy kormányzati pénzügyi beavatkozásokat sürgetnek. Egyébként eddig a különböző kormányzati szereplőktől összesen 160 milliárd dollár értékben kaptak pénzügyi segítséget a légitársaságok. Ugyanakkor, mivel ha ez a tendencia igaz, és valóban így folytatódik a készpénzállomány csökkentése, és a kiadások csak 50%-kal, a foglalások ugyanakkor 80-90%-kal estek vissza, hát akkor az biztos, hogy ez sem elég, és még nehezebb helyzetbe kerülnek majd a légi cégek. A diszkont légitársaságok a válság után annyival kedvezőbb helyzetben lehetnek, hogy hamarabb kezd majd visszaépülni az az utazás, amikor tényleg csak egyik pontról a másikra elmegyünk, és sokkal később kell ismét életre a távolabbi úti célokra irányuló turizmus. A horvát kormány mérsékelte az idei gazdasági visszaesésre vonatkozó prognózisát, szerintük ugyanis a turizmus kisebb kár szenvedett a vártnál, és Horvátországban viszonylag sokan voltak még ahhoz képest, hogy a világ más táján milyen visszaesés történt a karantén intézkedések, vagy pedig a járványtól való félelem okán a turizmusban. Tavaly egyébként 20 millió külföldi, 100 millió vendégészakát töltött Horvátországban. Belföldi turizmust igazából jelentékeny mértékben nem tudnak itt produkálni, tehát a vendégek Olaszországból, Szlovéniából, Magyarországról, Ausztriából, Németországból érkeznek. Mi egyébként a top 10-ben benne vagyunk, de nem vagyunk benne az első háromba a küldő országok közül Horvátországot illetően. Dubrovnik volt egyedül nagy gondban, hiszen oda legtöbbször vagy repülővel, vagy pedig hatalmas óceánjáró hajókon érkeztek korábban a turisták, idén viszont a 200 fősnél nagyobb hajókat be sem engedték a kikötőbe. 222 ezer magyar utazott egyébként Horvátországba, 1,3 millió vendégészakát töltöttek el itt, ez a tavalyi forgalomnak a 43%-a, tehát egyrészt látszólag komoly csökkenés, másrészt pedig ahhoz képest, hogy mondjuk Spanyolországban, Franciaországban 75%-os volt a csökkenés, ahhoz képest ez nem is olyan kevés. A magyar vendégészakákból 1 millió esett júliusra és augusztusra. Fiume környéke, Zadar és Split környéke volt a legnépszerűbb a magyar turisták körében. A hajós turistaforgalom ugyanakkor 16%-kal meghaladta júliusban a tavalyi adatokat, tehát sokan úgy gondolták, hogy érdemes hajóval útra kelni. Olaszországban újból korlátozó intézkedések, szigorításokat vezettek be, pedig nagyon érdekes, hogy Olaszország volt Európában az első olyan ország, amely tényleg olyan súlyosan megszenvedte a koronavírus járványt, hogy az egész világot sokkolták azok a képek, amelyek Olaszországból érkeztek az ottani megbetegedések kapcsán, az ottani kórházakról, az ottani helyzetről. Aztán ehhez képest júniusban Olaszország nyitott először úgy, hogy mindenféle koronavírus teszt, vagy pedig kötelező karantén esetek egyéb szigorítás nélkül már jöhettek a turisták. Most ugyanakkor a halottak száma már 36 ezer fölé emelkedett az Egészségügyi Minisztérium adatai szerint. Az aktív fertőzöttek száma túllépte az 55 ezret, és jelenleg is 3487 beteg van kórházban Olaszországban. A legtöbb új beteget kampánya tartományban szűrték, egy nap alatt 431-et, úgyhogy a járványgörbe lassú, de fokozatos emelkedésével szemben újból szigorítanak a korlátozó intézkedéseken. A szájmaszk szabadtéri használata is kötelező lesz. Egyébként több olasz tartományban már most is kötelező az utcai szájmaszk használat is. Január 31-ig meghosszabbítják a járvány miatti egészségügyi veszélyhelyzetet. Ez azt jelenti, hogy továbbra is befagyasztják az elbocsátásokat, valamint fenntartják a távmunkavégzést. A vendéglátóhelyeknek este 11 órakor be kell zárniuk, és korlátozzák a rendezvények maximális létszámát. Szabad téren, például stadionban maximum 1000 fő, zárt térben, például esküvőkön egyelőre maximum 200 fő lehet jelen Olaszországban. Szükség esetén az üzletekben egy időben tartózkodók számát is korlátozzák. A tömegközlekedési eszközökön a hely kihasználtság 80%-os marad, ez a maximum. Az Alitalia további egy év állami segítséget kér a dolgozók okán. Érdekes, hogy ezzel együtt Olaszországban találkozhatunk turistákkal. Rómában, a Trevi kút környékén, a Piazza Navona környékén, de Szicíliában is vannak vendégek, és a dél-olaszországi Csizma sarkán lévő üdülő területeken is vannak azért olyanok, akik turisztikai célból érkeztek ide. Dél-Tirol az autonómiájára hivatkozva nem hajlandó elrendelni a kötelező maszkviselést. Érdekes egyébként, hogy Firenzében este 18 óra és reggel 6 óra között eddig is maszkot kellett hordani a belvárosokban, a vendéglátóhelyek terasszai, a fontosabb látnivalók környékén ugyanis sok volt a zsúfoltság, a busz és villamos megállóknál is. Sokat foglalkoztak a különböző televíziókban, hogy egyáltalán Dél-Tirolban lehet-e negligálni azt, hogy ne használjanak maszkot a nyílt terepen közlekedők. Nos, az olasz bíróság gyakorlat szerint az autonóm tartományokra is kötelezőek ezek a rendeletek. Hát minden esetre itt azért még nem mindenki hord maszkot, de Firenze, Pisa környékén, Toszkánában, vagy éppenséggel a többi itáliai területen, azért a turista paradicsomok környékén, a külterületeken is maszkos embereket, vendégeket, turistákat, meg helybelieket, tehát főleg helybelieket lehet látni. Itt a turisták többsége egyébként szintén belföldi turista Olaszországban, tehát akiket láttunk sokszor, elsősorban olyan olaszok, akik korábban pont a rengeteg külföldi turista miatt nem látogattak meg bizonyos intézményeket, bizonyos helyekre, városokra nem mentek el, vagy azt mondták, hogy majd valamikor megnézem. Most úgy tűnik, hogy egyébként a belföldi turizmus itt Olaszországban is meglehetősen élénk. Míg Cinquetere környékén már a parkolókba le kellett tenni korábban az autót, és olyan sokan voltak, hogy a gyönyörű, fantasztikusan szép hegyoldalba épített házak tényleg szinte megteltek, mert ezek többsége azért étterem, vendéglátóhely, vagy éppenséggel szuvenírbolt lett lassan-lassan, vagy legalábbis jelentős rész, hát többsége azért talán nem. De minden esetre Cinquetere környékén is nagyon sok belföldi olasz turistával lehet találkozni, és fotózzák a mesebeli környéket. Ugye La Speciától még egy kicsit északnyugatra találjuk ezeket a mesebeli településeket. A hatalmas esőzések miatt egyébként pont ezeknél a környékeknél, a francia rivérán és az olasz rivéra egy részén is elképesztő esőzések miatt azért azok a turisták is szerintem kétszer is meggondolják, hogy mikor jönnek legközelebb, akik most azért meglehetősen nagy gondban vannak az áradás okán. Az olasz-francia határon hatalmas pusztítást végzett ugyanis az árhullám. Kiáradtak a folyók, a hegyi falvakban házakat, utakat sodorott el az árvíz, de volt olyan olasz település is, amit szinte teljesen elárasztottak a folyók. Voltak német turisták, akiket helikopterrel kellett kimenteni. Nagyon sok üzlet, vendéglátóhely iszapos lett, használhatatlanná ázott, és azt nyilatkozta például az egyik bolt tulajdonosa, hogy ilyesmire csak a legöregebbek emlékeznek, mert hogy 60 éve történt hasonló. Nehéz dolga van tehát a turistáknak, nehéz dolguk van az idegenforgalmi szolgáltatóknak. Amikor azt gondolná az ember, hogy egyáltalán belföldön lehet utazgatni mondjuk Olaszországban, akkor jön egy hatalmas nagy özönvíz, úgyhogy az biztos, hogy mi korábban elsősorban vidám, izgalmas, pozitív történetek sokaságáról hallhattak itt a világszámban. Hát az utóbbi időben azért a koronavírus járvány óta már nem feltétlenül arról szól a műsor, hogy melengetjük a lábunkat a tengerparton, de hogy azért egy ilyet is hozzak önöknek, kedves ismerősöm Balin ragadt, fillérekből egyik szállodáról a másikra jár, mert hogy még vannak itt nyitva tartó szállodák, az alkalmazottak sokszor ingyen vagy minimális fizetésért dolgoznak, de bejárnak, ott vannak, és azóta már talán az ötödik hónapja mindig csak hosszabbírgatja a kis papírjait, és élvezi az életet, úgyhogy azt mondja, hogy hát ennyiből igazából ilyen paradicsomi körülmények között lakni, ez maga a Kánaán. Egy nagyon kedves újságíró kolléga felhívott, hogy mit szólok ahhoz, hogy valaki Szardíniáról elutazott, és a rendőrök elkapták a repülőtéren, és a homokot, amit ő gyűjtött a tengerparton, azt visszavitték azután, és elszórták. Nos, bár viccesnek tűnik ez a dolog, de azért pár dolgot érdemes tudni. Először is azt, hogy a földközi tenger medencében nagyon kevés helyen van igazán fehér színű homok, konkrétan, amire azt mondanám én is, hogy na ez jó fehér, de nem úgy fehér, hogy mondjuk a kavicsokon szikrázik a napfény, vagy hogy egy kicsit azt mondjuk, hogy jó, hát akkor barnás fehér, mert ilyet azért találunk jó pár helyen, hanem olyan tényleg hasonlít egy picit a Maldív-szigeteki korall homokra a Szardínia. És máshol nem nagyon találunk ilyet, Szardíniában egyedül viszonylag fehér homok, persze van olasz Maldívnak nevezett terület, például a Csizma sarkának a legalján voltam magam is, de hát ez is egy kicsit beleérzéses, hogy mennyire fehér ez a homok. Úgyhogy hát fehér homokot nem nagyon találunk a valóságban a földközi tenger medencében. Szardínia talán kivétel, mert itt azért nem kell nagyon ferdén Photoshopra gondolnunk meg, egy kicsit hozzáköltenünk ahhoz, hogy tényleg azt mondjuk, hogy fehér a homok. Úgyhogy nem véletlen, hogy kincsként őrzik. Hozzáteszem, egy csomó olyan hely van a világban, ahová oda vitettek homokot, hogy egyáltalán legyen homokos tengerpart. Konkrétan a Kanári-szigetek egyik strandjára is szaharai homokot vitettek azért, hogy legyen ott homokos strand. Tehát bármilyen fura is látszólag, hát annyi van belőle, mint homok a sivatagban mondás, az lehet, hogy igaz, ha a Szaharában vagyunk, de ha a tengerparton, akkor már sokkal nagyobb becsben tartjuk a homokot, pláne akkor, hogyha híres a strandunk arról, hogy ott olyan színű, speciális színű a homok. A másik dolog pedig, ami szintén egy kicsit igazolja a szememben ennek az intézkedésnek a jogosságát, az az, hogy olyan szinten megnövekedett a turisták száma az elmúlt két esztendőben, és most ne a koronavírusos járványos időkről beszéljünk nyilván, ami most van, hanem a tavaly előtti adatokról, időszakokról, hogy ha mondjuk mindenki egy pici emléket valahonnan magával visz, akkor egy templomot is pillanatokon belül el tudnak hordani. Régen divat volt az is, hogy az Akropoliszról például vittek, vagy a piramis egy darabkáját elvitték, egy kis kövecskét vittek mindenhonnan az emberek magukkal. Dzsószer fáraó piramisára fel is lehetett mászni még, mint a múlt heti műsorban is meséltem önöknek, amikor én először ott jártam, és senki nem nézte, hogy most viszek egy kis darab kavicsot onnan. Na most nem vittem egyébként, benne nem volt ilyen készletés, de az biztos, hogy ha mindenki vitt volna, akkor vélhetően most már nem lenne meg teljes egészében ez az egyébként monumentális, hatalmas emlékmű, ahol tényleg tenger sok kavics van a környékén, meg kőből is van bőséggel. Úgyhogy nagyon érdekes dolog az, hogy valóban még ezekre a látszólag furcsa dolgokra is ügyelni kell. A Maldív-szigetek esetében, amikor először ott voltam, akkor még mindenki vitt egy ilyen kis korall darabkát, mert hogy a korall állatkák megkövesedett váza, az bizony a tengerparton ott van. Tehát nem csak ilyen finom apró homok van, hanem lehet abban találni egészen nagyobb darabokat is, és akkor ott látszik is még egy picit az állatkának a formája. Nagyon érdekes egyébként. Hát akkoriban még mindenki zacskó számra gyűjtögette azokat, ma már szintén odafigyelnek arra, hogy ne vigyék ki ezeket a turisták, mert olyan nagy számban vinnék ki, hogy az már gondot jelenthetne. Érdekes tehát, hogy adott esetben még ezt is védik. Hát a tengervizet azért el lehet vinni, na de ki akar tengervizet hazavinni, nevethetnének fel a kedves hallgatók, ha nem mesélném most el azt a történetet, hogy amikor Dél-Afrikában jártam, kinéztem Durbanben, ez egy tengerparti üdülőtelepülés az ablakon, és meglepődve láttam, hogy sorba oda mennek az emberek, ilyen hatalmas nagy 20 literes műanyag kannákkal, és a tengerbe belemerítik, majd elindulnak visszafelé. És mondta az ismerősöm, a helyi ismerősöm, hogy a különböző törzseknek a tagjai, akik messzebb élnek a tengertől, elküldenek egy-egy embert a tengerhez, hoznak sós tengerőzet, és utána aztán otthon eladják. És ezzel aztán tudnak gyógyítani, kikurálni a betegségeket, és a tenger sótartalma miatt valóban van egyébként ilyenfajta gyógyító hatás. Tehát például, ha valakinek a haja korpásodik, és a tengerparton sokszor fürdik, akkor utána ez csökken vagy elmúlik, a holtenger meg még az övsömört is gyógyítja, hogyha olyan erős a sótartalma a tengernek, tudjuk jól. Úgyhogy valóban a tengervizet is el lehet vinni, az is érték, hiába van belőle látszólag nagyon sok, mégis bizony még pénzt is adnak érte ott, ahol éppen ilyen nincsen. A homokról pedig annyit, hogy számos helyen divat volt talán 5-6 évvel ezelőtt, meg még korábban is, hogy a különböző színű homokokat begyűjtötték üvegcsében. Főleg a sivatagi országokban divat, hiszen a sivatag számos területein más és más színű a homok, ahol van egy kis szikla, ott más színű, ahol van egy kis növényzet megint csak, és Jordániában, de Izraelben is, Egyiptomban, Algériában lehetett kapni olyan kis üvegcséket, amelyekben 9-10-15 féle árnyalatát lehetett megnézni a homoknak, és egészen addig, amíg el nem kezdtek bejönni a Kínában gyártott ilyen homokos emlékek, hát addig ez nagy divat volt, de azt már utána azért már az átlag turista nehezen gondolta, hogy tényleg magától lesz olyan színű a homok, de az eredeti ilyen termékek azok mind úgy készültek valóban, hogy a különböző helyekről hozták a homokot, és aztán az üzem közepére összeöntötték ezeket, és aztán a szorgos helybeliek elkezdték töltögetni, és így megszülettek ezek a szuvenír tárgyak, tehát teljes egészében valóságosan ilyen színűk volt a homok szemcséknek, legalábbis a klasszikus időszakban. Aztán néha-néha ez ismét divatba jön, aztán megint egy idő után kimegy a divatból, úgyhogy ez furcsán hullámzik. De ha már Szardíniáról beszélünk, azért is érdekes ez a kis sziget, egyrészt mert a mostani időszakban is voltak, sőt még vannak is turisták, vigyáztak arra, hogy lehetőleg ne legyen gond a járvány miatt, aztán hát persze azért nem tudták elkerülni a bajt, de megpróbálták a lehető legjobban kezelni, hiszen komoly a turista forgalom, főleg az egyedisége miatt. Azért egyedi egyrészt, mert olyan érdekes, furcsa kőépítmények találhatók itt Szardíniában, hogy még a mai napig nem tudták a pontos funkcióját ezeknek megállapítani, hogy síremlékek lehettek, vagy pedig furcsa vallási kultusznak a maradványai. Minden esetre gyönyörű zöld gyepes területen itt vannak ezek a furcsa kis építmények, és a történelem kedvelői ezeket ugyanúgy megnézik, mint az egyéb ilyen misztikus maradványokat. Mellette pedig ott van a kellemes fehér homokos strand, harmadrészt pedig ott van a speciális gasztronómia, mert hogy nagyon-nagyon finom a szardíniai konyha, vagy jó a szardíniai konyha. Én például végtelenített fánkot nagyon sokszor ettem. Egy háznál egy néni úgy csinálta a fánkot, hogy nem ilyen kis zsemleszerű darabokat gyártott, mint nálunk, hanem feltekerték, mint a slagot otthon, és amikor aztán megsült a fánk, akkor meg letekerték, és onnan lehetett húzni, és aztán, amikor úgy gondoltam, hogy elég, akkor vágtam belőle magamnak egy kis darabot, úgyhogy ez is nagyon érdekes volt. Ízre hasonló volt a magyarországi fánkhoz, de nem volt különösebb speciális íze. És nagyon érdekes még, hogy a helyi sonkát, meg a helyi paprikát is, ilyen kis savanyított erős paprikát is milyen jóra meg tudják csinálni, úgyhogy tényleg a szardíniai konyha rendkívül izgalmas. És a másik nagy élményem volt még szintén Szardínián, ami miatt azt mondom, hogy különleges, amikor elmentünk egy erdőbe. Most azt gondoljuk, hogy hát erdőbe elmenni akkor, amikor ott a tenger, meg fehér homokos strand, meg a furcsa kőépítmények, akkor kit érdekel egy erdő, de tényleg ez olyan erdő volt, hogy úgy éreztem magam, mintha a Szent Ivánéi álom új feldolgozásának lennék a főszereplője. Hát amikor ott voltam, akkor volt új ez a feldolgozás, és pont láttam, hogy a tündérek miként repkednek a fantasztikus, ilyen meseszerű gyűrűkurába illő erdőben. Nos, a szardíniai erdő ezt a világot idézte, és tényleg nagyon-nagyon misztikus volt, és rendkívül jól éreztem magam. Egyébként azért vittek minket oda, mert meg akarták mutatni nekünk újságíróknak a szardiniai vadlovakat, hogy milyen érdekes egy vadlóles. Hát a vadlóles az valóban érdekes, de vadlovat nem láttunk. Ugyanakkor szentesküvéssel azt mondták, hogy igenis vannak vadlovak, és mutattak is képeslapokat, hogy hát sokszor lefotózták már a vadlovakat, csak most nekünk nem sikerült. De önmagában a kirándulás is nagy élmény. Erdélyben is sokszor voltam már medvelesen, ott már volt, hogy láttam medvét, és sokszor volt, hogy Tusnádon vagy a környékén barangoltam, és akkor is láttam medvét, amikor nem akartam. Hát olyankor aztán szépen óvatosan tovább kell caplatni, vagy meg kell állni, és meg kell várni, míg a medve tovább vonul. Minden esetre vadlovat nem láttam Szardinián, de attól még az erdő az tényleg olyan volt, hogy a mai napig emlékszem még a fák suhogására is, meg az erdő illatára. De hát nem csak Szardínia izgalmas szigete Olaszországnak, hanem Szicília is, ahol ott van az Etna. Voltam úgy, hogy az Etna pont kitört, és egy messzebb lévő pontról lehetett nézegetni, olyan volt, mintha egy tűzijátékot néztünk volna. Régen egyre közelebb próbáltak menni a turisták, aztán volt jó néhány baleset, most már vigyáznak arra, hogy nem lehet megközelíteni túlságosan az Etnát, amikor éppen működik, és hát bizony azért annyira gyakran működik, hogy láttam olyan házakat is, amit elöntött a lába. Sőt, egy alkalommal meg voltam, amikor éppen nem működött az Etna, és fel lehetett menni a tetejére. Jó hideg volt egyébként, pedig nyáron volt, de hát azért olyan magasan vagyunk, hogy bizony a hóhatár fölött állt, bizony kell a pulóver meg kiskabát, és amikor felfelé mentünk, akkor láttam házakat, hogy teljesen belepte a láva, és akár a tetejére is fel lehetett állni, úgyhogy az egyik tetejére fel is álltam, meg is van a fotó. Tehát nem csak az Etna érdekes, hanem Taormina, nem véletlenül Csontvár is lefestette meg, hát imádta ezt a gyönyörű kis települést, és Cefalù még a magyarok nagy kedvence volt Szicíliában, egy gyönyörű kis üdülőtelepülés a szikla tetején, kellemes főutcával, templommal, katedrálissal, és a lábainál pedig széles, homokos stranddal. Maga a főváros Palermo egy látogatást talán megér, de hát azért csak, hogy nézzük a zsémbes asszonykákat, amint éppen kihajolnak az ablakból, és kiteregetik a ruhát, a klasszikus keresztapa feelinget idéző kis házacskák ablakából, amikor kinéznek, akkor tényleg nagyon érdekes maga a történet, és ha belegondolunk, akkor mámorító érzés lesz, hogy mintha egy filmben szerepelnénk, de egyébként olyan hatalmas nagy látnivaló tömegre azért ne számítsanak. Azt gondolom, hogy Taormina, az Etna környéke, Cefalù, ezek a tengerparti területek egy kicsit izgalmasabbak, bár hát mindegyik tengerparti végül, és egy szigeten vagyunk majdnem mindegyik. Ha megnézzük még azokat a területeket, ahová érdemes elmenni Olaszországban, most nem a klasszikusokat idézem, ugye a Bibione, Caorle, Jesolo, Kombót, meg Riminit, ahol egyre inkább magyar szót hallunk most már, hogyha nem megyünk sétálni nyári időszakban a tengerpartra. Nos, akkor hát a Cinque-Terre vidékét tudom még önöknek ajánlani. Én szinte minden évben elmentem Olaszországba, amikor éppen lehetett, és nem voltak gondok így a koronavírus járvány miatt. Volt egy időszak, amikor többször is előfordult az, hogy Szienába azért mentem el, hogy cipőt vegyek, mert hogy nagyon jó férfi cipőket lehet kapni Szienába, és akkor bevásároltam úgy 8-10 évre előre mindenfélét megvettem, mert valóban egyedi, gyönyörű, kézigyártású helyi cipőket árusítanak. Meg hát ott van a híres lovasverseny, arra is kíváncsi voltam, ami a mi nemzeti vágtánknak az alapja, hogy az ötlet onnan származik. Ott már hosszú-hosszú évszázadok óta lovasversenyt szerveznek, és a főtéren megülve a lovat szépen vágtat a kerületnek a lovasa. Ezt is megnéztem, tényleg Siena is egy tündéri olasz toszkán település, és hát a pizai ferdetornyot szintén több alkalommal is láttam. Eleinte még nyugodtan föl tudtam menni, utána már külön regisztrálni kellett, hogy egyáltalán feljussak, mert renoválták, megállították a dőlését, nehogy aztán teljesen ledőjön a földre. Egyébként nem Ferdinek építették, egy földcsuszamlás miatt megdőlt. Eredetileg azt akarták, hogy egy olyan tornyot építsenek, ami messze földön híres arról, hogy milyen magas. Hát nem arról lett híres, hogy milyen magas, hanem arról, hogy Ferde lett, mert megcsúszott, de nem direkt egyébként. És hát Firenzébe pedig rengeteg turista érkezik. Volt olyan időszak, amikor Firenze volt a leglátogatottabb település a világon Sydney előtt, aztán már ez már mind a múlt, most már más mutatnak a statisztikák, de azért Firenzébe így is rengeteg turista érkezik. Még koronavírusos évben is sokan vannak egyébként. keresik nyilván Michelangelo-nak a Dávid szobrát, ami az akadémiának a múzeumában van, de csináltak egy másolatot is azért, hogy az vadul fotózgathassák a turisták. Az eredeti egyébként jó magas. Én azt hittem, hogy ez egy embernagyságú szobor, de nem, ilyen 5-6 méteres hatalmas nagy szoborról van szó. És ugye a bal kezében kő van, a jobb kezében a paritja, és a hátán pedig meg lehet nézni, hogyha körbejárjuk a szobrot, hogy ez ilyen régi klasszikus paritja, amit így a fej fölött kellett lóbálni, nem az a paritja, amire mi gondolunk. Én amíg nem láttam a szobrot, abban a tudatban voltam, hogy olyan paritjáról beszélünk, amit így kihúzunk hátrafelé, elengedjük a követ, aztán súgy ilyennel végzett góliáttal, de nem, hanem a réges paritjával, amit így körbe-körbe kellett tekerni, elengedni, aztán utána repült a nehéz kő. Firenzében persze az Uffizi képtárat még nagyon sokan megnézik, ott a legkedvesebb a Vénusz születése című fantasztikus alkotás, és a Pitti palotában is rengetegen ellátogatnak, meg az öreg hidon mindenki átmegy. Nekem az öreg híd mögött van egy olyan nyakkendő árusom, hogy ha Firenzébe járok, mindig megkeresem, és onnan veszek izgalmas nyakkendőket. Valahogy ilyen, nem vagyok ilyen nagy bevásárló, aki tényleg mindenhonnan annyi mindent hazavisz, hogy aztán tele van a lakás, bár a feleségem szerint még ez is sok, amit én hazaviszek. A pólókat régen gyűjtettem, de ma már nem gyűjtöm, mert a feleségem kidobta az összeset, úgyhogy most már egyedül a bankjegyeket gyűjtöm, már nem arra kell gondolni, hogy sajnos, hogy olyan sok van, hanem az exotikus bankjegyeket mindenhonnan hozok, lehet amennyi tudok, nyilván a legkisebb címletet, hogyha valahonnan ki lehet hozni az országból, és akkor jó kis gyűjtemény lett már, de hát ennek értéke minimális, inkább csak abból a szempontból érdekes, hogy szoktam előadásokat tartani, és akkor vadul bámulják a fiatalok vagy az idősebbek, hogy mondjuk hogy néz ki egy exotikus pénzérme, hogy még eltépni se tudják, mert olyan anyagból van adott esetben. Bár mondjuk ez nem kell messzire menni, mert a román lej is egy időben hasonló anyagból készült. Visszatérve egy kicsit az olaszországi területekre, ugye Firenze rendkívül népszerű, de nagy kedvencem még jó pár város, ilyen például Otranto, ami délen található a Csizma sarki részénél, gyönyörű kis vár van itt, és esténként olyan kellemes hangulat, hogy tényleg az ember sose felejti el. Zezugos utcácskák, gyönyörű kilátás a tengerre, és rendkívül barátságos környezet. Tehát azt kell mondanom, hogy itt azért tényleg el lehet tölteni jó pár napot. Gallipoli egy erőd és egy gyönyörű kisváros, ami nem keverendő azzal a Gallipolival, ami a Törökországban van, és a háborús csatáknak volt a helyszíne. És van egy Porto Cesareo nevű rendkívül kicsi aranyos halászfalu, egy fő utcával, ahol annyira jó a tenger, hogy a kisgyerekeseknek is csak ajánlani tudom, bár szintén ne egy ilyen nyüzsgő bulis helyet képzeljenek el, hanem inkább ilyen kevésbé nyüzsgős. Nem azt mondom, hogy eldugott, mert annyira népszerű Olaszországban szinte minden, hogy a helyi turisták azért a környékbeliek ellepik, de azért nincsen olyan óriási zsúfoltság, mint mondjuk Rimini vagy Bibione végtelenül hosszú homokos tengerpartjaim. Bologna nekem egy kicsit csalódás volt, inkább iparváros, tehát ott azért kétszer-háromszor is megfordultam, mindig kerestem, hogy hol van a látványosság, de hát igazából nem volt az, ami így megütötte az inger küszöbömet. Milánóban persze a kötelező látnivalókat, a dómot, vagy a klasszikus híres freskót meg kell persze nézni, az utolsó vacsorára gondolok nyilván, de egyébként városias a hangulat, és sokan szeretik, főleg, hogyha egy meccsre eljutnak. Én többször voltam, de jobb szeretem ezeket a ilyen tündéri gyöngyszemeket Olaszországban, a Cinque Terre-be például, a kisvárosokat, azokat nagyon, vagy akár a tengerparti hangulatos településeket, Viareggio például, az szerintem jó azoknak, akik bulizni szeretnek, Porto Cesareo jó azoknak, akik el akarnak vonulni, Otranto, akik szeretik az ilyen váras, macskaköves utcácskákkal bebarangolható területet. Firenze a művészet kedvelőinek kötelező, Siena pedig azoknak, akik az igazi olaszos hangulatot kedvelik. Úgyhogy vannak persze kedvenceim, de tényleg az itáliai területek olyanok, hogy nem nagyon tudunk hibázni, akárhol megyünk, biztos, hogy viszonylag közel találunk valami nevezetességet. Ha Riminibe elmegyünk, akkor is Assisibe meg Gubbióba érdemes elmenni, olyan, mintha visszamentünk volna a középkorba. Tényleg az itteni területek, az itteni kolostorok, azok akkor is érdekesek, hogyha nem úgy fedezzük fel, hogy egy egész napot vagy hosszabb időt el akarunk itt tölteni, hanem csak sétálgatni kezdünk, és egy-két órát itt eltöltünk, már átérezzük ennek a hangulatát. Most koronavírus járvány idején is vannak főleg belföldre érkező turisták, az északi területek gazdagabb lakói, azok eljönnek délre, turistáskodnak, pihengetnek, és a belföldi turizmus egyébként komolyan felélékült, tehát azért vannak vendégek a pizzériákba, vannak vendégek a kávézókban, korán sem annyi, mint amennyi korábban, nincsenek nagy bevételek, vannak viszont komoly szigorítások, de hát azért az olasz vállalkozók is nyilván abban reménykednek, hogy majd hamarosan vége lesz ennek az időszaknak. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is további kellemes hétvégét kívánok önöknek. További kellemes rádiózást, viszont hallásra!